Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma délutáni vendég nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az Összhang szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Van, amikor az ember nem találja a megfelelő szavakat arra, ami benne történik. Ilyenkor segíthet egy könyv, egy vers, vagy akár néhány saját kézzel leírt mondat. Az írás és az olvasás nem csak a gondolatainkat formálja, hanem sokszor a lelkünket is megérinti, melegíti, hiszen segít megérteni önmagunkat, feldolgozni az élményeinket és kimondani azt, amit talán másként nem tudnánk. De vajon a szavaknak valóban gyógyító ereje van? Ugyanakkor kérdés az is, hogy miként hat ránk az olvasás, és mi történik bennünk, amikor írni kezdünk akár naplót, levelet vagy egy történetet. A mai összhangban, a mai műsorunkban arról beszélgettünk, hogy milyen formában válhat az írás és az olvasás a belső rendteremtés, az önismeret és talán a gyógyulás egyik útjává. Témánk, amikor a könyvek és a mondatok segítenek élni. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben 0740-274-165, ismételve 0740-274-165. Műsorunk webkamerán keresztül online is nézhető, figyelhető, követhető, elérhetőségünk marosvásárhelyiradio.ro. És most köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang mikrofonjai előtt Imre Eszter író fordítót, a Teleki Téka levéltáros könyvtárosát. Szervusz Eszter, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy itt vagy velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában.
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Szervusz Tibor, nagyon-nagyon örülök, hogy ismét itt lehetek. És noha ez a harmadik műsorunk már a témában, úgy érzem, hogy mindig bőven van, amit kifejtenünk. És itt a felvezetődben most behoztál pár olyan dolgot, amikben kulcsfogalmakat hoztál be tulajdonképpen, hogy hogyan is segít az írás és az olvasás élni. És elhangzott a rendteremtés szó, és én úgy érzem, hogy ezzel nagyon fején találtad a szöget, mert hogy én pontosan így élem meg, hogy az olvasás és az írás az pontosan ezt teszi. Tehát segít az embernek rendet tenni a fejében, a lelkében, és annak is nagyon örülök, hogy az írást is behoztad, mármint olyan értelemben, hogy nem feltétlenül csak mint írói tevékenység, hanem hogy amikor a civil mondjuk leül naplót írni, vagy akár levelet írni, vagy, mert ugye sokféleképpen írunk, gondoljunk csak arra, hogy a kommunikációnknak szerintem a 80%-a átkerült a chat felületekre például, meg e-mail, meg üzenetek, tehát rengeteget kommunikálunk írásban, úgyhogy már ilyen tekintetben is az írás sokkal inkább az életünk része lett, mint régen. És hát nyilván ez az olvasástól sem elválasztható. És azt gondolom, hogy ha meg kéne fogalmazni nagyon tömören egy választ arra, hogy miért is segít az írás és az olvasás élni, akkor szerintem azért, mert segít artikulálni olyan dolgokat. Nem feltétlenül kell arra gondolni, hogy hú, mekkora dolgokra jövünk rá, amikkel korábban nem voltunk tisztában, vagy hú, micsoda információkra teszünk szert, olvasás által például, hanem hogy segít megfogalmazni magunkban olyan dolgokat, amiket egyébként már tudunk, csak nem tudjuk, hogy tudjuk. És nekem ezek a legnagyobb olvasmány élményeim egyébként, tehát amikor így puszta mezei olvasóként, az írásra majd rátérünk egy picit később, de egy olvasóként, amikor egy olyasmivel találkozom, és erről volt már szó az előző műsorban, hogy így elolvasom, és rádöbbenek, hogy az igen, hogy én pontosan ez van bennem is, de vagy nem tudtam artikulálni, mert nem voltak meg a szavaim hozzá, vagy nem jutottam még én olyan mélyre magamban, hogy ezt így meg tudjam fogalmazni, de attól ott volt. és ezek akkora nagy élmények, és olyan hálás vagyok ilyenkor az írónak, hogy felhozott valamit a mélyből, onnan a sötétségből kihozta a fényre, és sokkal-sokkal gazdagabb lettem ezáltal, mint azelőtt. És nálam például, én amúgy nagyon-nagyon grafomán vagyok, ezt az első műsorunkban mondtam, tehát nekem az írás az abszolút olyan, mint a levegővétel, és ezt nagyon komolyan mondom, tehát szerintem a mentális egészségem egyik alappillére az, hogy írok. Nagyon-nagyon sok. Tehát írok könyveket, írok naplót, írok csak úgy, jegyzetelek az olvasmányaim közben, írok cseten, nagyon sok embernek biztos, hogy az agyára megyek. És nagyon sokszor van az, hogy az írás által tudom rendszerezni azt, ami ott bent kavarog, és itt még behoznék egy dolgot, és ezért is örülök nagyon-nagyon, hogy az írás is képbe került a műsorban, a kézírás. Mert hogy erről ma úgy leszokni látszanak az emberek, és én meg a kézírásnak az egyik nagykövetének tartom magam, én a könyveimet is kézzel, töltőtollal írom, és... ez azért van így, mert hát én kézírásra szocializálódtam, tehát ugye a 90-es években ott még az volt az alap, hogy kézzel írunk, és ez nagyon sokáig kitartott, egészen egyetemen azt hiszem, hogy másod vagy harmadéves voltam, amikor kaptam egy ilyen kicsi, egy mini laptopot, és elkezdtem azzal jegyzetelni. Én úgy jegyzeteltem, hogy mindent leírtam, amit mondott a tanár, főleg, ha egy nagyon-nagyon jó előadó volt, akkor én azt szinte szóról szóra szerettem leírni, amit mond, és ezt sokkal gyorsabban meg tudtam tenni laptopon. És ott valahogy átcsúsztam arra, hogy nem írok kézzel, és utána eltelt sok-sok év, és amikor megszületett a fiam, és csak úgy tudtam írni, hogy ő mondjuk az ölömben aludt éppen, vagy hát szoptatás közben írtam, vagy ahol értem, de hogy nem tudtam pötyögni, ezért újra előkerült a kézírás. És ott jöttem rá, hogy mennyire nagy szerepe van a kézírásnak a gondolkodásban. Tehát azzal, hogy a kezünkkel írunk, teljesen másképp működik a gondolkodás, sokkal természetesebb, sokkal organikusabb, hosszabb ideig ki lehet tartani egy gondolatfolyamot, sokkal áramlóbb az egész, és maga a kézírás így mechanikailag is szerintem nagyon-nagyon támogatja az elmélyült gondolkodást és az értést. És hogy ilyen formán is, tehát az írás mint tartalom, tehát hogy kiírom magamból, az is, de nem mindegy, hogy hogy írom ki. Sokkal mélyebbre tudok menni akkor, hogyha kézzel írok. És ez szerintem nagyon, nagyon fontos nem elfelejteni. Nemrég olvastam, nem tudom melyik északi országban volt, hogy végeztek egy ilyen kísérletet, hogy pár évig kivették a... Tehát már nem tanították kézzel írni a gyerekeket, hanem billentyűzeten, és hogy ennek valami nagy borzasztó következményei lettek. Most ezt így kicsit félve mondom, mert sokat kézből olvastam, tehát ennek, aki utána akar nézni, inkább nézzen utána, de hogy az személyes tapasztalatok alapján is alátámasztom, hogy a kézírás az nagyon-nagyon nagyon fontos.
Köszönjük a gondolatokat, Eszter, de mielőtt a mai témánkra térünk, tekintettel azokra, akik nem tudták követni az elhangzott beszélgetéseinket, jó lenne, ha emlékeztetőként összefoglalnánk a legfontosabb gondolatainkat.
Igen, hát az elmúlt két műsor alkalmával nagyon fontos témákról beszéltünk. Igyekszem nem ilyen iskolás módon összefoglalni, de hogy aki esetleg nem hallgatott, azért kerüljön képbe. Volt szó arról, hogy az olvasással újra is írja az olvasó a művet. Tehát azzal, hogy elolvassa az olvasó, óhatatlanul is beleviszi a saját élettapasztalatát, a saját érzelemvilágát, és ez már gazdagítja, dúsítja a művet. Ezzel kapcsolatban szó volt arról, hogy vajon mi van amögött a jelenség mögött, amikor olvasunk egy könyvet, és azt érezzük, hogy ez rólam szól, ezt nekem írták. És arra jutottunk, hogy egyrészt kell az író részéről ilyenkor az, hogy egy olyan mély ember és világ és önismeret, hogy valami nagyon univerzális érvényű emberi tapasztalást tudjon megírni, illetve kell az olvasó részéről a fogékonyság, és az elmélyülés az olvasás közben. Ha már emberismeret, arról is szó volt, hogy, Van olyan eset, amikor az író adott esetben jobban ismeri az olvasót, mint ő magát, és ez nem is egy annyira elrugaszkodott kijelentés, mivel az íróról ideális esetben feltételezhetjük, hogy egy nagyon komoly emberismerettel rendelkező egyén, nagyon gazdag tapasztalati világgal, és simán előállhat, hogy jobban ismeri az olvasót. Ennek kapcsán vetetted fel azt a kérdést, hogy mi történik olyankor, amikor egy mondat képes akár kis túlzással vagy nem megváltoztatni az ember életét, és ennek kapcsán arra jutottunk, hogy ez az egy mondat is olyan, hogy egyrészt az egy olyan egy mondat, amiben bele tud sűrűsödni egy egész világnézet, vagy akár egy egész világ, illetve nem mindegy, hogy milyen pillanatban találkozik az olvasó azzal az egy mondattal, de hogy ilyen mondatok határozottan vannak, és a hallgatók életében is biztos volt már ilyen. Tárgyaltunk még arról is, hogy az olvasás inkább menekülés a világból, vagy annak megértése, és hát én úgy gondolom továbbra is, hogy mindkettő lehet. Tehát elsősorban mindenképp megértés az olvasás, viszont biztos a hallgatókkal is történt olyan, hogy egy nehezebb élethelyzetben a könyvekben menekültek, és azt gondolom, hogy ennél sokkal rosszabb menekülő útvonalak is vannak az életben, úgyhogy ez is teljesen rendben van. És az írói felelősség. Tudnélik, hogy hogy van-e felelős, bármi felelőssége az írónak abban, hogy mit ír le, és az hogy érintheti azt, aki elolvassa, vagy azokat, akikről esetleg ír, és hát itt megoszlanak a vélemények, én íróként azt gondolom, hogy igenis létezik írói felelősség, és nem építhetünk írói karriert a mások hátán, vagy a mások kárán, és felmerült a kérdés, hogy idegtudományi szempontból mi történik, amikor olvasunk. Ezt én mezei olvasóként és tapasztalatból azt tudom elmondani, hogy hát nyilván egy nagyon jó szorongásoldó, és beszéltünk arról, hogy elmélyült olvasás során aktiválódik a vegetatív idegrendszeri válasz, tehát ilyenkor az ember lelassul, mélyeket lélegzik, tehát magyarul megnyugszik az ember, de hogy itt múltkor is mondtam, és most is kiemelem, hogy ez az elmélyült igazi olvasásnál történik, nem akkor, amikor az egyik alkalmazásból átfutunk a másikra a pár sort elolvasni, és itt jött még szóba az is, hogy mennyire fejleszti az empátiát, vagy segíti az empátiát az olvasás, és hát arra jutottunk, hogy nagyon is, mert szintén hangsúlyozom, hogy az elmélyült olvasás során az ember olyan helyzeteket él át, mert hogyha beleéli magát, akkor bizony az olyan, mintha ott lenne, és vele történne, és akkor bele tudja érezni magát olyan helyzetekbe, amelyekben lehet, hogy a való életében nem történne, és ki tudja, akaratlanul is kifejlődik benne az együttérzés képessége. És volt még három kérdésünk, amiről beszéltünk az elmúlt két műsor során, és azt gondolom, hogy ezek nagyon aktuális kérdések a korunkban. Az egyik az volt, hogy a digitális világ hogyan változtatja az olvasást és az olvasás mélységét, és itt ez szerintem egy nagyon fontos téma, amiről nem lehet eleget beszélni, tehát a digitális világ és a digitális létezés az teljesen szétaprózza az emberek figyelmét. Gondolok itt arra, hogy ugye a görgetés az eleve nem arról szól, hogy beleengedem magam valamibe, átadom magam valaminek, hanem gyorsan-gyorsan jön a következő inger, érzelmek is, tehát ha belegondolunk, hogy egy hírfolyamban például gyerekbántalmazás, kiscsacsi született, nem tudom ki meghalt túladagolásban, és így egy percen belül annyi minden bejön, amit ha nem is tudatosítjuk, azok érzelmi reakciókat váltanak ki. Jobb esetben, ha nem vagyunk pszichopaták, megérintenek, lerakódnak bennünk, és nincs időnk feldolgozni ezeket. Tehát egy egészséges embert megráz és kikészít az, amikor egy ilyen szörnyűséget olvas, és annak kell idő, hogy azt fel tudja dolgozni. Ezt teljesen tönkrevágja a digitális világ, arról nem is beszélve, hogy az értesítések, tehát ha én leülök dolgozni például, és percenként, vagy nem tudom hány percenként pittyog a telefonom, rezeg, a képernyő, fény, tehát hogy az is a figyelmet, ha nem is tudatosítja az ember, nagyon-nagyon erodálja. És ez látszik, én beszéltem például a fiatal bölcsész hallgatóval, aki az első egyetemi éve után mondta, egyszer utaztunk együtt valahol, és mondta, hogy egyszerűen nem érti, hogy mi történik, de nem tud olvasni. Tehát leülne, hogy olvassa el a kötelezőket, vagy készüljön fel egy vizsgára, vagy csak úgy olvasson el egy regényt, és nem megy, mert hogyha nem szól a telefonja, ha le van némítva, ha repülő üzemmódban van, akkor is van egy ilyen készenléti állapot, hogy így nyúlnék valami után, vagy úgy csinálnék valamit, és ez nem így volt a digitális világ előretörése előtt. Ezt én is tapasztalom magamon, és én az egyik legnagyobb szerencsémnek tartom az életben azt, hogy én még az analóg világban szocializálódtam. Tehát nyári vakációban olvastam látástól vakulásig, és semmi nem szakította ezt meg. Nem pittyogott semmi, tehát teljesen át tudtam ennek adni magam, és akkor kezdtem el írni is, úgy komolyabban, mert összefüggő történeteket. Az első regényemet 13 évesen írtam egyébként, de hogy ehhez egy olyan figyelemképesség kellett, ami ma már nincs. Abban a generációban, aki már kis túlzással a kütyüvel a kezében születik. És sokan mondják, hogy hát ez közhely, meg nem, ez nem közhely, és nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy ez mennyire káros, és az ember elveszíti a mély olvasás készségét. Ugye ebből adódik a rövid figyelem is, tehát beszélgetésekben is sokszor lehet látni, hogy nem tudnak hosszú ideig odafigyelni az emberek egymásra, és ez mind-mind innen jön. És még egy nagyon fontos kérdésről volt szó, hogy mitől lesz egy irodalmi mű időtálló. És hát azt gondolom továbbra is, hogy elsősorban attól, hogy nem ragad le az aktualitásoknál, tehát hogyha egy aktuális, ugye minden író a saját helyzetéből tud írni, de hogy annak a műnek túl kell mutatnia azon, amiben az író éppen be van ragadva, legyen ez közéleti, politikai helyzet, bármi, tehát meg kell ragadni valamit, ami korszaktól és időtől és mindentől függetlenül érvényes marad az emberre. És ha megnézzük a nagy-nagy könyveket, amikben úgy univerzálisan egyetértünk, hogy azok nagy művek, ez a közös bennük, hogy az igazából a felszín, a konjunktúra a történetben, de hogy a veleje az valamit az emberről mond el.
Köszönjük az emlékeztetőt, mai témánk tehát, amikor a könyvek és a mondatok segítenek élni. Eszter, lehet-e jól írni anélkül, hogy sokat olvastánk? Hát legyen ez a mai összhang következő kérdése.
Nem, határozottan nem. És ezt azért mondom ilyen határozottan, mert volt ilyen, ezt azt hiszem említettem az egyik előző műsorban, hogy író-olvasó találkozó után fiatal ember kérdezte, hogy hogyan lehetne úgy íróvá válni, hogy ahhoz ne kelljen sokat olvasni. És azon túl, hogy megdöbbentem a kérdésem, mert hogy én azt feltételezném, hogy valaki azért, tehát szerintem valaki, egy igazi író nem azért lesz író, mert író akar lenni, hanem mert írónak kell lennie. Tehát ez egy belső, megkérdőjelezhetetlen késztetés. Na most ezen túl nem lehet írni olvasás nélkül. Tehát az egy dolog, hogy én gondolok a világról ezt vagy azt, de hogy a mögött kell legyen, tehát annak kell legyen fedezete is. Csak az, hogy ez ma nagy divat, hogy mindenkinek mindenről van véleménye, és azt korlátlanul elmondhatja, és belekiabálhatja a világba. De hogyha megnézzük, hogy melyek azok a vélemények, amelyeket értékesnek tartunk, még akkor is, ha nem feltétlenül értünk vele egyet, az, ami mögött azért van tartalom, jön valahonnan, és ez nem azt jelenti, hogy én azt gondolom, amit nekem megtanítottak, hogy gondolni kell, hanem azt jelenti, hogy én annyit olvastam, és annyira megtanultam elmélyülni, hogy tudok a saját eszemmel gondolkodni. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy hogy ha ilyesmikről is beszélünk, hogy írói technika, vagy tehetség. Tehát kétségtelenül a tehetség az kell, mert ha szorgalom van, akármennyi, de tehetség nincs semennyi, abból nem lesz jó író, vagy jó hegedűművész, vagy bármi. De hogy az író esetében a jó íróságban nagyon-nagyon ott van az, hogy látszik ám, hogy sokat olvasott, és hogy ismeri a szövegeknek a dinamikáját, és könnyedén tud vele játszani. Tehát azt is szoktam mondani, hogy ha megnézzük a nagy absztrakt művészeket a képzőművészetekben például, ők nem úgy absztrakt művészek, hogy egyébként nem tudnak rajzolni mondjuk fényképszerűen, vagy nem ismerik a realista ábrázolásmódot. Tehát a nagy festők is, akik absztrakt műveket alkottak, ők azért nagyon tudtak rajzolni, úgymond most idézőjelet mutatok, hogy igazi rajzokat, tehát hogy van egy tudás, ami nélkül nem lehet jót alkotni, és ez olyan, mint a balett például, hogy amikor nézzünk egy balett előadást, akkor az olyan légies, és olyan könnyű, és olyan egyszerűnek tűnik, de hát azt csak ők tudják, hogy milyen izommunka, és erő, és mennyi gyakorlás van amögött, hogy olyan könnyűnek tűnjön.
Eszter, nagyon érdekel a véleményed arról, hogy meddig tart az olvasó szabadsága egy szöveg, vagy akár egy vers értelmezésében?
Én nem hiszek a korlátlan olvasói szabadságban, tehát nyilván minden, ami humántudomány, vagy bölcsészet, vagy művészet, ott nyilván ez az egyik lényege, most így a nagy általánosságban azt gondolják az emberek, hogy hát egy műbe azt látok bele, amit akarok. Azt gondolok róla, amit akarok, de azért ez nem így van. Tehát az olvasás mögött is kell legyen egy felvértezettség, vagy egy olyan műveltség, hogy azért vannak bizonyos kijelölt értelmezésmódok, amiket az olvasónak értenie kell. És egy jó mű esetében ez nem didaktikus, tehát nem kiabálja az arcomba a szöveg, hogy rólam ezt vagy ezt kell gondolnod, de ad azért egy irányt, és erre van egy nagyon-nagyon jó példám, ami az én életemben ilyen nagyon meghatározó, és szeretném a hallgatókkal megosztani. Emlékszem, hogy azt hiszem, hogy 10. osztályos voltam, és akkor már nagyon egyértelmű volt, hogy az irodalom az nagyon érdekel, és ez az én terepem. És iskola mellett elkezdtem mindenfélét olvasni, amit nem tanítottak, és irodalomtudományba is belekóstolgatni, meg így tájékozódni. És én nagyon, nagyon jó értelmező és jó olvasó akartam lenni. És emlékszem, hogy az egyik irodalom órán, akkor még Murvai Béla volt az irodalomtanárunk, elhozott egy Kovács András Ferenc verset, és azt felolvastuk, és én akkor beszélgessünk róla. Mindenki, vagy aki szeretné, mondja elő, mit gondol róla. És én nagyon boldogan jelentkeztem, én akkor már összeolvasgattam mindenféle ilyen irodalomtudományi, meg stilisztikai tanulmányokat, és nagyon büszke voltam, hogy most milyen okos dolgokat fogok mondani, és mondtam is egy csomó mindent, és láttam, hogy már a tanár úr forgatja a szemét, meg már azt se tudja, hogy mit kezdjen magával. Végighallgatott, és utána csak annyit mondott, hogy hát, ezt egy kicsit túl gondoltam, és azért ne feledkezzünk meg arról, hogy az irodalom elsősorban játék. Tehát, hogy nem kell ezt annyira túl gondolni és túl magyarázni. És azon túl, hogy én akkor nagyon elszégyeltem magam, mert hogy nagyon felnéztem a tanár úrra, és amit mondott így irodalom tekintetében, az nekem szent volt, és nagyon-nagyon elszégyeltem magam, hogy most hogy beégettem itt magam, és nagyon megmaradt bennem. És utána egyetemen is, egyetem után is nagyon sokat dolgoztam azon, hogy igen, ismerjen fel a bizonyos értelmezési kereteket, tudjam kontextusba helyezni azt a művet, de hogy azért ne magyarázzam túl, tehát hogy azért tudjam átadni magam annak, amiért eleve megszerettem az irodalmat, hogy olvasni jó, érezni jó, gondolkodni jó, és ma már ez így magától beállt, tehát nagyon öntörvényűen tudok olvasni, és hogy ezt mindenképp a hallgatóknak is ezt tanácsolnám, hogy igen, éljenek az olvasói, értelmezői szabadságukkal, de közben ugyanúgy, ahogy bárminek ezen a világon van kerete, ennek is van kerete, és egy nem árt egy annyi olvasói szerénység, hogy ezt felismerjük.
Állítják, hogy minden, amit leírunk, az valahogyan, valamilyen formában, valamiképpen meg kell érjen bennünk. A kérdés az, hogy hol születik meg valójában a mű, vagy egy mű az íróasztalnál, vagy az olvasó szívében?
Hát egy mű kétszer születik meg, legalább, de szerintem többször is, de most ilyen nagyon konkrétumok szintjén, hát egyszer megszületik az íróasztalnál, és egyszer az olvasónál. Tehát az olvasónál kezdi el a mű az életét, vagy a második életét. Tehát ott mindenképp egy valamiféle önálló élete elkezdődik a műnek, viszont íróként azt is el tudom mondani, hogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas folyamat, hogy hogyan lesz a semmiből egy alkotás. És ez egyébként minden alkotó munkának ez a legszebb része szerintem, hogy ugye az Isten a saját hasonlatosságára teremtette az embert, és ez alkotóként én azt is gondolom, hogy ennek az egyik legnagyobb jelentőség az, hogy az ember képes az alkotásra, a semmiből létrehozni valamit. És nálam például egy mű úgy születik meg, hogy van egy benyomás, aminek nincsenek körvonalai, nincsen semmi konkrétum, egyszerűen egy benyomás, ezt nem tudom jobban elmondani, és abból lesz aztán egy könyv. És ennek megvan a folyamata, hogy hogy van az az idő, amikor nem kell ezzel, tehát jön ez a benyomás, amit nevezzünk ihletnek, sugallatnak, ki minek szeretné, és azt kell hagyni. Tehát ha az ember nagyon-nagyon ráakaszkodik, és meg akarja ragadni, akkor annak annyi, abból nem lesz semmi. Tehát ezt nevezem én az inkubációs periódusnak, amikor nem foglalkozom vele, csak hagyom, hogy ott tudat alatt munkáljon. És akkor utána általában adódik egy szó, vagy egy gondolat, amit már úgy fel tudok írni mondjuk a falra egy papírra, és akkor azt így nézem egy ideig, és akkor abból aztán lesz gondolat, és abból aztán lesz mű. Ezt nyilván sokkal hosszabban is el lehet mondani, de van egy ilyen születése a műnek, és bennem is folyamatában születik meg a mű. Tehát az nem úgy van, hogy legalábbis nálam, hogy na akkor ez lesz a könyv, és az lesz a könyv, hanem amikor igazán beindul az alkotói folyamat, akkor én már nem tudom, hogy ott mi lesz. Tehát én ott kvázi olvasóvá válok, és a regény, az, vagy a novella, az írja magát, és hatalmas rácsodálkozások szoktak lenni, hogy tényleg az az érzésem, hogy nem én írom. Hogy az megszületik, és én egy eszköz vagyok, hogy ez létre tudjon jönni. És miután megvan a könyv, azután nyilván, ha az olvasó a kezébe veszi, ott már egy újabb élete kezdődik a műnek. És valahogy ott válik teljessé, hogy elolvassák.
Gondolhatunk itt akár József Attilára, Nagy Lászlóra, Szilágyi Domokosra, Szabó Lőrincre. Eszter, miért fáj néha az igazán jó vers és az igazán jó irodalom?
Jaj, hát ezt most mondod, nekem múlt héten volt egy olyan napom, hogy elolvastam egy, teljesen véletlenül a kezembe akadt egy Hervai Gizella vers, és annyira, de annyira megrázott, a munkahelyemen voltam, és alig bírtam összeszedni magam, tehát ott 2 órát bőgtem, mert egyszerűen annyira mélyre ment, ugye Hervai Gizelláig történetét nem kell a hallgatóknak bemutatni, hát ez is azon versek sorába tartozik, amelyek a fia elvesztését dolgozzák fel, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon megütött, viszont ez a jó irodalom, mint ahogy a jó zene, vagy a jó művészet általában, hogy fáj, nagyon-nagyon fáj, de hogy úgy átmossa az embert, hogy megtisztítja az embert, ez a katarzis, ugye, igazából. És hát azért fáj a jó irodalom néha, mert a legmélyebb emberi, nem tudom, sérülékenységeinket érinti, vagy olykor tapos bele ezerrel, de hogyha ez jó irodalom, akkor ez nem öncélúan történik, hogy fürdünk itt a nyomorban, meg a traumákban, hanem tényleg utána egy kicsit tisztább lélekkel tudunk azzal a fájdalommal együtt tovább menni.
A következő kérdést feltehetnénk 2 formában is. Miért vágyunk történetekre, még a legmodernebb világban is? Azonban most inkább az érdekelne, hogy miért vágyunk történetekre felnőtt korban, felnőttként is?
Azt gondolom, hogy a történet az egyáltalán nem életkorhoz köthető jelenség, vagy tényező az életünkben. És egyébként ezt hozzátenném, hogy az irodalomtudományban mostanában elég rosszul áll a szénája a történetnek, mert hogy vannak ilyen iskolák, amelyek azt hangsúlyozzák, hogy száműzni kell a történetet. És ezzel, tehát nyilván lehet nagyon jó könyvet írni történet nélkül, erről már itt beszéltünk, de a történet az egy az egyben szerintem az egyik alappillére a létezésünknek. A barlangrajzok is történeteket mesélnek el a maguk egyszerű és naív eszközeivel. Tehát az ember történetben gondolkodik, és nem csak hogy történetben gondolkodik, hanem történetben értelmez. Azt, ami minket körülvesz, az életünk, ami minden, ami így a fejünk fölött összecsap, és ami a születésünk és a halálunk között lezajlik, azt csak úgy tudjuk megfogni, hogyha keretezzük, történetként fogjuk fel, hogy nem csak így a semmiben lebegő dolgok esnek meg, történnek meg velünk, hanem keretet adunk nekik, és a pszichológusok erről nagyon sokat, tehát az átkeretezés fogalmát biztos ismerik a hallgatók is, tehát hogy az, hogy a saját életünk történetét magunknak hogy mondjuk el, az meghatározza azt, hogy hogy érezzük magunkat a bőrünkben, áldozatnak érezzük magunkat, hősnek érezzük magunkat. Elvileg a történet igazából az egy hősnek az útja. Ezt most nem megyek bele, mert nagyon-nagyon hosszú, de ugye a hőssel történik valami, kihívások, megküzdések, siker. És a modern pszichológia nagyon, vagy a posztmodern pszichológia nagyon sokat foglalkozik ezzel, hogy hogyan tudjuk így keretezni az életünket, és hát erről szólnak a történetek, hogy segítenek keretet adni, fogódzót adni ebben a nagy káoszban, amiben ide becsöppentünk.
A mai összhang talán utolsó kérdése, hogy mit veszítünk, ha egyre kevesebbet olvasunk mélyen?
Nagyon sok mindent. Szerintem Ez a posztmodern ember egyik legnagyobb vesztesége. Tehát egyrészt nem csak az olvasás örömét és az azzal járó nagyon-nagyon sok pozitívumot veszítjük el, hanem elveszítjük, amint mondtuk, a figyelemképességet, ami aztán mindenre kiterjed, és mindent meghatároz az életünkben. Elveszítjük az összetett és elmélyült gondolkodás képességét. Tehát ez olyan, mint például, ha az ember popzenét hallgat, akkor ugye azt veszi észre, meg azt látjuk, hogy a popzen az 3-4 perc alatt letudja a dolgot, és azon belül is nagyon egyszerű eszközökkel, de hogyha klasszikus zenét hallgatunk, ott ugye egy szimfónia, hát az nem 2 perc. És az, hogyha tényleg elmélyülten hallgatjuk, akkor rááll az agyunk arra, hogy kövessünk egy valamit mélyen az elejétől a végéig. Ugyanezt teszi az olvasás is, csak gondolom más agyi területeket aktivál, ez már nem az én asztalom. De hogy mindenképp hangsúlyozom, hogy a figyelmünk az az egyik legfontosabb adottságunk és készségünk, és a figyelemképességünk megtartása. Én azt is, amellett is teljes messzélességgel kiállok, hogy az ember nem lehet boldog, hogyha nincs figyelemképessége. Ez a mindennapokban szerintem elmondható.
Eszter, befejező záró gondolatként még elmondjuk azt, ami talán a legfontosabb, mégpedig azt, hogy az írás akkor válik élővé, amikor valaki elolvassa, és az olvasás akkor válik személyessé, amikor magunkra ismerünk bennem, és igen, mert a szavak hidak valahol, és 2 part között feszülnek. Az egyik az írócsendje, a másik az olvasó belső világa, de amíg olvasunk és írunk, addig nem vagyunk egyedül.
Ez teljesen így van, és ez egy nagyon fontos gondolat, mert azt gondolom, hogy ma nagyon-nagyon sok ember érzi magányosnak magát. Függetlenül attól, hogy így van a valóságban, vagy nem, a magány az szerintem létélmény lett napjainkban, és ebben nagyon-nagyon sokat tud segíteni az olvasás, úgyhogy én arra buzdítom a kedves hallgatókat, hogy olvassanak mélyen, mert a magányukat is oldani fogja, figyelmesebbek lesznek, mélyebben fognak tudni gondolkodni, és túlzás nélkül azt lehet mondani, hogy boldogabb emberek lesznek.
Még egy kérdést, hogyha lehet, engedj meg, hogy szerinted milyen hatalma van az írásnak? Lehet, hogy ez majd a következő hetekben egy újabb témánk lesz.
Ez mindenképp egy újabb téma lesz, nagyon röviden. Hát elsősorban a saját tudatalattink fölött van hatalma. Tehát az nagyon fontos a mai világban, hogy tudatosítsuk azt, hogy miért vagyunk olyanok, amilyenek, miért úgy reagálunk, ahogyan, miért úgy játszik velünk a világ érzelmileg és gondolatilag, és minden, hogy, ahogy jónak látja az a bizonyos külvilág, és hogyha leül az ember írni, akár egy naplót, akár egy levelet, nem cseten, levelet egy jó barátjának, akkor egy idő után rá fog arra hangolódni, hogy rendet tesz, a dolgok tisztulnak, és a tudatalattiból elkezdenek a fényre feljönni a dolgok, és ami már feljött a fénybe, az nem tud nekünk ártani.
Eszter, szép lassan az összhang végéhez közeledünk. Köszönjük, hogy itt voltál velünk élőben, köszönjük a válaszokat, és ezt a nagyszerű beszélgetést is.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és köszönöm szépen a hallgatók figyelmét is.
Kedves hallgatók, az összhang percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, Imre Eszter író nevében is. Az összhang szerkesztő műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.